Mármost mielőtt együtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni néhány verset a Jeremiás prófétából. Talán Jeremiás 9. fejezetének a 11. versétől kezdve. Itt az van megírva, Jeremiás 9, a 11. verstől kezdve. Ki az olyan bölcs ember, hogy ezt képes legyen megérteni? És kihez szólt az Úr szája, hogy közhírré tegye? Miért pusztult el az ország, és miért fekszik el hagyatottan, mint a pusztaság, úgy, hogy senki sem jár, kell, nincs átmenőben rajta? Az Úr ezt mondta, mert figyelmen kívül hagyták a törvényemet, amelyik eléjük állítottam, és nem engedelmeskedtek utasításaimnak, és nem éltek azok szerint, hanem annál inkább szívük önfejűségének engedelmeskedtek, és a bálok után futottak, ahogyan az atyáiktól tanulták. Ezért így szólt a seregek ura, Izrael istene, ezentúl örömmel akarom táplálni ezt a népet, őket, és mérgezett vizet adok nekik inni. És szét akarom őket szórni a pogány népek közzé, amelyek nem ismerték sem őket, sem az ő atyáikat, és kardot fogok küldeni utánuk, amíg el nem pusztítottam őket. Így szólt a seregek ura, figyeljetek, és hívjátok össze a sirató asszonyokat, hogy eljöjjenek, és szólítsátok össze a bölcs asszonyokat, hogy jöjjenek el ide, és sietve kezdjenek el egy sirató éneket elénekelni felettünk, hogy szemeink megteljenek könnyel, és szempilláink könnyektől csorduljanak. Jaj, hallgatósz! Siratóének hallatszik Sion felől. Jaj, mennyire meglettünk gyalázva, és mennyire szégyenbe keveredtünk. Jaj, el kell hagynunk az országot. Jaj, lakóhelyeinket lerombolták. Jaj, asszonyok, halljátok az Úr szavát, és a ti fületek vegye tudomásul az ő szájának szavát, és tanítsátok meg leányaitokat a siralom énekére, és mindenki a másiknak az elhantolás énekét, a gyász éneket. Jaj, a halál belépett az ablakainkon, behatolt a mi palotáinkba, elragadta a gyermekeket az utcákról, és az ifjakat a piacterekről. Szólj, így hangzik az Úr kijelentése. Az emberek holt testei úgy hevernek itt, mint a trágya a mezőn, mint gabonakötögek az aratók mögött, és nincs, aki összeszedje őket. Így szólt az Úr. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, és ne dicsekedjék a hatalmas az ő hatalmával, az ő erejével, ne dicsekedjék a gazdag sem az ő gazdagságával, hanem aki dicsekedni akar, az dicsekedjék azzal, hogy van esze, az éles elmélyűségével, és ismerje fel rólam, hogy én, az Úr vagyok az, aki irgalmasságot, igazságszolgáltatást, és akitől jön a joggyakorlat a földön, mert ezekben nyugszik az én tetszésem, így hangzik az Úr kijelentése. Vigyázzatok, eljön az idő, így hangzik az Úr kijelentése, amikor számon kérem mindazokat, akik már körülmetéltek, de mégis körülmetéletlenek. Egyiptomot és Júdát, Edomot, az Amonitákat és a Moabitákat, és mindazokat, akik a halántékukon levágják a hajukat, akik a pusztában laknak. Mert jól lehet, a pogány népek mind körülmetéletlenek, de Izrael egész háza körülmetéletlen a szívében. Egészen eddig, Istenemet drága és szent ígéje. Azt gondolom, hogy amikor Isten szólt, akkor a szavakat néha nehéz lehet megérteni, hogy mit is akarnak jelenteni. Mégis kegyelmet találtunk Isten előtt ezekben a napokban, hogy Isten elküldte hozzánk az ő szolgáját és prófétáját, hogy Isten kegyelméből kinyilatkoztassa nekünk mindezeket a dolgokat, ami számunkra talán még ismeretlen volt. Olyan ez, mint amikor valaki elolvas, vagy tekintetbe vesz egy rajzot, és mégsem tudja, hogy mit kezdjen vele. És mi is olvashatunk nagyon sokat a Bibliában, és lehet, hogy nem értettük meg, de Isten kegyelméből meg lettünk ajándékozva ezzel. És itt látjuk, hogy Isten szólt az ő népéhez, Izraelhez, és szerintem nem csak az ő népéhez, Izraelhez, hanem ezek a szavak számunkra is fontosak és értékesek, mert ez a prófétai íge. És Péter apostol azt mondja, hogy úgy figyeljünk a próféta szavára, mint a sötétségben világító beszédre. És újra és újra látjuk az új szövetségben is, hogy még a mi Urunk is folyamatosan hivatkozott a próféták szavaira, azok kijelentéseire. És mindig a gyertyatartóra állította azt, amit ők mondtak. És német dolgok, amiket mondtak, beteljesedtek az ő idejében, némelyek csak később, és megint némelyek a mi napjainkban fognak beteljesedni. És látjuk, hogy itt Izrael népéhez szólt, és mindazt, amit mondott, azt is látjuk, hogy nem a széllel szemben mondta, hanem valójában minden beteljesedett rajtuk. Szétlettek szórva a népek között, a nemzetek között, sok mindent kellett elszenvedniük, és aztán még többet, igen, a testükkel kellett megfizessenek. Meggyilkolták őket, és mártír halált haltak. És mi tudjuk, hogy miért történt mindez. Ő előre kijelenti nekik, mert nem voltak hajlandóak Istent a helyes módon szolgálni. Isten megismertette magát velük a megfelelő módon, és átadta nekik az ő szavát és a törvényét, de ők nem figyeltek rá. Igen, sőt, még ennél is messzebbre ment. Ő megajándékozta őket kegyelemmel, eljött, mint Mesiás, ők pedig visszautasították az üdvösséget. És mi következett azután? Mindannyian tudjuk, mi történt, vagy mi következett. Szeretteim, csak azt akartam mindannyiunkhoz intézni, hogy Isten megajándékozott bennünket kegyelemmel, megajándékozott bennünket az ő szavával ezekben a napokban, és ha nem tartjuk tiszteletben az ő szavát, és nem élünk általa, ha nem cselekszünk a szerint, akkor ugyanarra sorsra juthatunk. De hiszen mi hallgatni akarunk, amit ő mondott nekünk. És ugyanakkor, szeretett testvéreim és testvérnők, nem akarunk hiába való hallgatók lenni, hanem teljes mértékben kérni akarjuk az Urat arra, hogy ajándékozzon meg bennünket kegyelemmel, hogy élni is tudjunk a szerint, amit kegyelemből kaptunk. Legyen, hogy ő megsegítsen bennünket ma este is, legyen velünk ebben az órákban, hadd intézze továbbra is hozzánk az ő ígéjét, ez az én szívből jövő imádságom és kérelmem. Hadd álljunk most fel, és imádkozzunk együtt. Hűséges Istenem, köszönöm neked teljes szívemből, köszönjük neked ezt a napot is, ezt az órát is, és ezeket a pillanatokat, amikor újra összegyűlhetünk itt a te csodálatos és dicsőséges nevedben. Köszönjük neked, ó Istenünk, hogy a te ígéd lett a mi lábaink szövédneke, és világosság a mi útunkon. Imádunk téged ma est, és köszönjük neked, ó Istenünk, hogy a te olyan csodálatosan szóltál ezekben a napokban. Csodálatosan ismertétetted magadat, Uram, te megándékoztál sok jellel és csodával még napjainkban is, mint a proféták minden idejében, Uram. Olyan hatalmasnak bizonyítottad magad. De a mi napjainkban különösen megmutatkoztál, Uram. És ezért magasztaljuk a te dicsőséges nevedet. Köszönjük neked az íke üzenetet, Uram, amelyet adtál nekünk. Uram, hadd legyen, hogy ne vegyük ezt egy félvárról. Ajándékozz meg kegyelemmel, Uram. Hadd fontoljuk meg, Uram, hogy te szóltál. És nem egy ember, Uram, hogy a te szavad az, Uram, amire oda kell nekünk figyelnünk, hogy ez a beszéded, és nem egy ember beszéde. Hűséges Uram, ajándékozz meg engem kegyelemmel, ajándékozz meg mindannyiunkat kegyelemmel, hogy odafigyeljünk, hogy ne járjunk csökönyös szívvel, mint azok, Uram. Ők példaként lettek nekünk megmutatva. Hűséges Uram, ajándékozz meg kegyelemmel. Kérünk téged ma este is, engedd, hogy a tégét erőteljesen behatoljon a mi szívünkbe. Szólj hozzánk, Uram, hatalmas módon. Ez az én imám a Jézus nevében. Halleluja. Amen. Számolt a jó dolgokat, amit Isten tett veled, amivel találkozol az útadon. Bizonyára úgy van, hogy mindannyian beszámolhatunk a sok jó dolgokról, mert Isten csak jó dolgokat tett értünk, vagy rajtunk, vagy velünk. De nézzétek, az idő, amelyben élünk, már nem a Moody, vagy a Spurgeon, vagy bármelyik nagy ember ideje. Nem a Martin Luther ideje, nem a Wesley János ideje, vagy 20 vagy 40 évvel ezelőtti idő. Ez egy másik idő. Az utolsó idő, az utolsó generáció, amelyben élünk. Néha nehezen tudjuk felfogni mindezt. És mégis úgy van, hogy ha belenézünk a Szentírásba, és elolvassuk, ami ott le van írva, akkor egyetlen lehetne mindenek föléje tenni, hogy beteljesedjék az írás. Mindenféleképpen a népek között, a nemzetek között, Izraelben, gyülekezetben, benned és bennem, a te házadban és az én enyémben is. Körülöttünk bennünk, felettünk, mindenütt látjuk, hogy Isten ígéje így vagy amúgy beteljesedik. Ami igazán megragadott engem, miközben hallgattam a felolvasott ígét, az a gondolat, hogy ma rólunk, mint gyülekezetről van szó. Isten Izraelt keményebben számon kérte, mint bármely más nemzetet a Földön. És miért? Mert nem szólt más néphez, mert nem választott ki más népet, mert nem akarta az ő nevét, az ő tervét és programját más néppel megvalósítani. És az általa kiválasztott nép kudarcot vallott. Nem vette komolyan az ő szavát. Figyelmen kívül hagyta az utasításait. És ez volt az egyetlen népe, akikkel rendelkezett. Ha még egy másik nép is lett volna, akkor azt mondhatta volna viszont látásra, és folytathatta volna másokkal. De ez nem volt lehetséges. Ő kiválasztott egy népet Ábrahámon, Izsákon és Jákobon keresztül. És Istenem a népének kudarca azt is jelenti, hogy Isten nem tudja beteljesíteni az ő üdv határozatát. És itt kezdődik el igazán a helyzet és az egész ügy komolysága. Ezt már Mózesen keresztül is elmondta, azon az emberen keresztül, akit arra használt, hogy ezt a népet kivezesse az ígéret szerint. És pedig az 5. Mózes 4. fejezetében. Ezeknek a gomoly szavaknak akkoriban mindenkinek a szívét meg kellett volna érinteniük, de most rögtön magunkra térünk, mert ma nem arról van szó, hogy Izrael mit hibázott 2000 évvel ezelőtt. Ma inkább arról van szó, hogy mi mit hibáztunk ebben az időben. Ez az Isten szava. Noha Isten igéje valóban beszámol arról, hogy mi történt több ezer évvel ezelőtt, de az akkori írások célja az volt, hogy tükröt állítsanak elénkbe ma, hogy ma felismerhessük, mit az, amit mi tettünk rosszul. Ez az értelme és célja a Szentírásnak útmutatásul adatott és hasznos a tanításhoz. 5. Mózes 4. fejezetének 26. versétől. Ezért ma felidézem az eget és a földet tanúnak ellenetek, hogy aztán hamarosan tévedhetetlenül el fogtok tűnni arról a földről, amelyre most átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek azt. Nem fogtok sokáig lakva maradni benne akkor, hanem teljesen ki lesztek írtva belőle. Akkor az Úr szétszúr titeket a nemzetek között, és csak egy kis létszámotok marad meg azok között, a nemzetek között, ahová az Úr elveszett titeket. Amikor ezt így olvassuk, akkor ez szívszaggató. Itt van az ígéret földje, Isten népe át kell, hogy birtokba vegye azt. És azzal a bejelentéssel kelnek át, hogy nem sokáig fognak ott maradni benne. Csak ugyan át fogtok kelni, és birtokba veszitek azt, de csak rövid időre. Aztán szét lesztek szórva az ég alatt az összes nemzetek közé. A sok öröm mellett, amely áthatotta őket, már is volt benne egy kis keserűség. Szívünk mélyén tudták, tisztában voltak azzal, hogy nem lesznek képesek beteljesíteni, eleget tenni Isten szavának. És nem is létezik az az ember, aki mindent teljesíteni tudna abból, és itt most nem két-három dologról beszélek, hanem mindarról, amit Isten követel. De egy dolog biztos. Ha az ember szívvel ragaszkodik Istenhez, szívből csüng rajta, és nem fordul el Istentől a szívében, akkor történhetnek olyan dolgok, amelyekre Isten haragja nehezedik, de mindaddig, amíg az ember szívvel ragaszkodik Istenhez, csüng Istenen, az Úr még a görbe dolgokat is egyenesbe fogja hozni, és helyrehozza, ami nem helyes. De az embernek ragaszkodnia kell Istenhez a szívében, csüngnie kell rajta. Ennek az Istennel való kapcsolatnak fennálló kell lennie. Tovább ezt olvassuk itt. Ott aztán olyan isteneket fogtok szolgálni, amelyeket fából és kőből készítettek emberi kézzel. Akik nem látnak, nem hallanak, nem esznek és nem lélegeznek. Az első parancsolat így kezdődik, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezettelek téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek más isteneid mellettem. És most be van jelentve, hogy el kell hagyniuk az országot, és más isteneknek kell szolgálniuk. Szeretteim, ez nagyon erőteljes egy lecke. Az képtelenség, hogy amikor kilettünk űzve az ígéret földjéről, akkor még továbbra is Istennek szolgálhassunk. Erről szó sem lehet. Kizárt dolog. Mint azok, akik elhagyják az isteni ígéret földjét, elhagyják az Istennel való közösséget is. És kiselejtezik magukat abból. Az isteni imádatuk bálványimádássá válik. Elhagyatottak válnak. Prétává lesznek adva. Lehetetlenség volt Istennek szolgálni egy olyan földön, amelyet nem ígért meg neki. Nem tudom, hogy mennyiben olvastátok a Zsoltát, amikor Izrael nép a babiloni fogságban volt. Jöttek az ő kínzói, és azt mondták, énekeljetek nekünk a ti sionos énekeitekből. A hárfák a fűzfágon lógtak, senki sem játszadozott velük. Az Isten félelem még mindig ott volt bennük, és akkor valaki megragadta a választ. Hogyan énekelhetnénk Isten énekeit idegen földön? Hogyan játszhatnánk? Mi volt a helyzet? Volt bennük annyi őszinteség és Isten iránti tisztelet, hogy nem énekelték az élő Isten megcsúfolására idegen földön. És ez egy nagyszerű irányjelző a mi napjainkra, a mi időnkre. Mi értelme van a sok énekléknesnek? Mi haszna legyen mindennek, ha nem vagyunk ott, ahol Isten akarja, hogy ott legyünk? Hogy elvégezze velünk azt, amit elhatározott, és véghez vigye, és beteljesítse azt. Ez egyszerűen felkavar engem, és képzeljétek el, mi áll ugyanebben a fejezetben a 32. verstől még pedig. Mert tudakozódj a korábbi időkre nézve, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten megteremtette az embert a földön. És tudakozódj az egyik végétől az ég másik végéig, hogy történt-e valaha ilyen nagyszerű dolog, vagy hallottak-e valaha ilyesmit, hogy hallotta-e valaha is valamelyik nép Isten hangját, amit a tűz közepéből megszólal, ahogyan te hallott, és mégis életben megmaradtál, mégis életben maradtál. Vagy ha tette valaha bármilyen Isten, akár csak egy kísérletet is arra nézve, hogy eljöjjön a földre, és megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúval, erős kézzel, és felemelt karral, és félelmetes tettekkel kiragadjon egy népet, egy másik nép kellős közepéből, ahogyan az Úr, a ti istenetek tette veletek Egyiptomban a ti szemetek láttára. Lehetővé tette számodra, hogy lássad és felismerd, hogy az Úr az egyetlen Isten, és hogy nincs rajta kívül más. Az égből hallatta veled az ő szavát, hogy tanítson téged, és a földön lehetővé tette számodra, hogy az ő hatalmas nagy tüzét lássad. És a tűz közepéből hallottad az ő hozzád intézett szavait. Mivel tehát a szeretete a te atyáidat, és kiválasztotta az ő utódaikat utánuk, és személyesen kivezetett téged Egyiptomból az ő hatalmával. Talán a 39. verset még. Így tehát ismert fel ma, és szívvel meg magadnak, hogy egyedül az Úr, az Isten odafent az égben, és idelent a földön, és senki más. Ezért gondosan őrizd meg az ő rendeléseit és parancsolatait, amelyet ma kötelességetekké teszek neked, hogy jól menjen dolgod neked és az utánad következő gyermekeidnek, és hogy sokáig lakhass azon a földön, amelyet az Úr a te Istened adni akar neked örökre. Az ország terület tehát örökre megadatott. Az ország terület még ma is ott van. A nép visszatér, de az Isten által kiválasztott nép szét lett szórva. Isten nem azért tesz nagy dolgokat rajtunk, hogy aztán a saját útunkat járjuk, és hátat fordítsunk neki, hanem mindennek, ami Istentől származik, vissza kell vezetnie bennünket Istenhez. Nekünk fel kell ismernünk, hogy az Úrnak van valami terve velünk. Szétszórva minden nemzetből, vagy minden nemzet között, és aztán visszajuttatva minden nemzetből. Hiszen együtt hallottuk és olvastuk itt a Jeremiás próféta 9. fejezetében, volt a 11. versben, vagy a 11. verstől. Ki az olyan bölcs ember, hogy ezt képes legyen megérteni? És kihez szólt az Úr szája, hogy közhírét tegye, miért pusztult el az ország, és miért fekszik elhagyatottan, mint a pusztaság, úgy, hogy senki sem jár kell, nincs átmenőben rajta. Ezt hallottuk minden egyes izraeli utazásunk alkalmával. Egészen a közelmúltig nem volt sem erdőség, sem ez vagy amaz, nem volt beültetve, hanem egy kopár, kietlen földterület volt. Keresztes hadseregek vonultak át rajta, elpusztítva minden, ami még megmaradt. De senki sem építette fel újra, senki sem vette művelésbe a földet. Viszont most elérkezett a fordulópont. Az emberek, akiké ez a földterület nem romboltak, hanem újjáépítették. Elérkezett az ő idejük. Hányszor lett lerombolva? Felírtam magamnak valahol a Bibliában, az utolsó oldalakon, hogy hányszor lett lerombolva Izrael, és mi minden történt. De ennek az időszaknak vége, és egy dolgot ne feledjetek, mindig mások pusztítottak, nem Izrael népe, hanem Isten népének ellenségei pusztítottak, romokat hagytak maguk után. De Isten most visszavitte az öveit, hogy újjáépíthessék. Az ország terület pusztasággá lett téve, de itt meg van írva, ezt mondta az Úr. Az Úr ezt mondta, mert figyelmen kívül hagyták törvényemet, amelyet eléjük állítottam, és nem engedelmeskedtek utasításaimnak, és nem is éltek a szerint. Az ember szíve gonosz ifjúságától kezdve. Nem létezik ember, aki képes követni Istent, ha csak a szíve meg nem lett újítva. Csak azoknak az embereknek van lehetőségük arra, hogy beteljesítsék Isten szavát, és megtegyék, amit mondott, akik egy új szívet, egy új életet, egy bizonyos új szellemet kapnak Istentől. Egy régi szív hallhat annyi új szót Istentől, és mégsem lesz képes megtenni azokat, mert egyet kell érteni azzal. Annak, ami bennünk van, összhangban kell lenni azzal, ami Istentől jön. És tulajdonképpen nagyon is helytálló az, amit már olvastunk a bevezető ígében, és az Izrael népével való összehasonlításban, amit ebből levonunk magunkra nézve, mint gyülekezetre ezekben a napokban. Semmi hasznunkra nem lesz az, hogy Isten üzenetét hallottuk, illetve tudomásul vettük, ahogy az előző körlevélben írtam is, és összekeverjük azt, hozzáteszünk, és még mi mindent lehet belőle csinálni, hanem Isten igéhez újra ugarozva kell legyen, újra át kell legyen dolgozva a szívedben és az enyémben a talaj, hogy az íge tiszta makként elvethető legyen, és ne tövisek közzé vessünk többé, ahogy a próféta mondja egy másik helyen. Itt a fejezet elején le van írva az egyén és a nép állapota. Akkor hol volt ez? Úgy értem a hetedik fejezetben, Jeremiás 7. fejezetének 21. versétől kezdve az van írva. Így szólt a seregek ura, Izrael Istene, adjátok mindamellett hozzá égő áldozataitokhoz a véres áldozatokat, és egyétek meg a húst belőlük, mert én nem mondtam, és nem parancsoltam atyáitoknak semmit az égő áldozatokról és a véres áldozatokról, amikor kivezettem őket Egyiptomból, hanem ezt a parancsolatot adtam nekik, engedelmeskedjetek az én utasításaimnak, és így Istenetek akarok lenni, és ti az én népem lesztek, és tartsátok meg, és tudatosuljon előttetek az egész úton az, amit parancsolok nektek, hogy jól menjen dolgotok. De ők nem engedelmeskedtek nekem, és nem hallgattak rám, hanem az ő gonosz szívük makacssága szerint, annak tanács határozata szerint jártak. Hátat fordítottak nekem, és nem az arcukat fordították felém többé. Vajon nem egy komoly szó ez? Ha belegondolunk, mennyi véres áldozatot és égő áldozat lett bemutatva, és tudjátok, mit ír Pál apostol a zsidókhoz írt levélben? Nem égő áldozatokat és véres áldozatokat követeltél, hanem egy testet készítettél számomra. Mert a könyv tekercsében megvan írva rólam, hogy azért jöttem, hogy megtegyem a te akaratodat, ó Istenem. Isten embere megragadja ezt a két ígét a szellem által, hogy égő áldozatokat és véres áldozatokat nem akartál, nem követeltél, de hiszen bizonyára el tudjuk olvasni őket. Előzőleg nem volt lehetőségem felolvasni, mert nem tudtam, hogy mi lesz felolvasva a bevezető ége versekben. De itt az áll írva, elolvashatjátok magatok is, Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 5. versétől. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet az 5. versétől. Annak megfelelően mondja a világba való belépésekor is, véres áldozatokat és ételáldozatokat nem kívántál, de bizonnyal egy testet készítettél nekem. Az égő áldozatokat és a bűnét való áldozatok nem tetszettek neked. Ekkor azt mondtam, ímé, én jövök. Lásd, én jövök. Ó, milyen csodálatos. Ímé, lásd, én jövök. A könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy megtegyem a te akaratodat, ó Istenem. Míg az elején ezt mondja, hogy véres áldozatokat és ételáldozatot, égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem akartál, és nem is gyönyörködtél bennük, nem nyugodott meg tetszésed rajtuk. A törvényben ugyan szerepelnek, de eredetileg Isten nem rendelte el őket. Itt szó szerint az van írva, hogy felajánlották őket. Adjátok mindamellett hozzá égő áldozataitokhoz a véres áldozatokat, és egyétek meg a húst belőlük. Természetesen, miért is ne? Az áldozat nem volt olyan fontos, mint az utána elfogyasztott hús. Ez nagyon nyilvánvaló volt. Nem kell bölcsnek lenni ahhoz, hogy megértsük, miért volt olyan nagy az értékük. Mert én nem mondtam és nem parancsoltam atyáitoknak semmit az égő áldozatokról és a véres áldozatokról, amikor kivezettem őket Egyiptomból, hanem ezt a parancsolatot adtam nekik. Engedelmeskedjetek az én utasításaimnak, és így Istenetek akarok lenni. Isten kötődése az emberekhez abban áll, hogy ők tudatában vannak annak, hogy kötődnek ahhoz, amit ő mondott. Aki elszakad attól, elszakítja magát attól, amit Isten mondott, az elszakítja magát Istentől. És aztán, aki elszakítja magát Istentől, ott van a jól ismert szó, az maga Isten telen lesz, Istentől elszakadt. Nem csak az istentelen, aki bűnöző, aki gyilkos, bárki legyen az, aki elszakítja magát Istentől, elszakadt Istentől, és azért istentelen ennek következtében. Én azonban ezt a parancsolatot adtam nekik. Engedelmeskedjetek az én utasításaimnak, és én Istenetek akarok lenni. Hányszor szeretnénk, ha Isten a mi Istenünk lenne, és még ennél is jobban szeretnénk, ha velünk is lenne, ahogyan megígérte, ahogy én ígéretben adta. De erre nézve szükségünk van egy kis lelkiismeret vizsgálatra. Én pedig figyelmen kívül hagytam az Úrtól kapott utasításokat, nem követtem az Úrtól kapott nagyon világos utasításokat. És ha belegondolunk, tudjuk, hogy Isten irgalmas, de nem hunja be a szemét a dolgok felett, mintha meg sem történtek volna, hanem legelőször is kimondja felettünk az ítéletet, és újra elmondhatjuk, hogy nincs még egy népe, amely annyira próbára lett volna téve, annyira meg lett volna büntetve, annyira szét lett volna szórva, annyira rosszul bántak volna velük, annyira meglettek volna ölve, mint Izrael népe. És mégis ők Isten választott nép, kiválasztott népe. De amint előzőleg hangsúlyoztuk, Isten az ő népével akart üdv történelmet írni. Hol marad az üdvösség történet az ő népe nélkül? Mit akar Isten tenni, ha nincsenek emberei a földön, akik által megteheti? Szeretteim, ez hozza a dolgok lényegét, és képtelenek vagyunk egy lépéssel is tovább menni. Az Úr ezt intézi hozzánk, ezt meg kell mondanom nektek, hogy ami megtörtént Izraellel, az veletek is megtörtént. De Isten mindig irgalmas, a harag közepete is, amelyre tekintettel van. Ámoszban, amely a harmadik fejezet első versében található, fogjátok fel ezt az ígét, amelyet az Úr kimondott ellenetek, ti izraeliták, az egész nemzedék ellen, amelyet kivezettem Egyiptom földjéről. Ez így hangzik. Egyedül csak titeket választottalak ki a föld minden nemzetségei közül. Ezért, éppen ezért megfizetek nektek minden vétkeitekért. Igaz volt, amit előzőleg is mondtam, hiszen éppen most olvastam el itt. Mindannyian hallottuk itt az imént az Isten igéjéből, Ámosz 3, a második verse. Ez ugyanaz a fejezet, amelyben aztán az Úr azt mondja, a hatodik versben, avagy megfújják-e a trombitát egy városban, anélkül, hogy az emberek megijednének, jönne egy katasztrófa, szerencsétlenség egy városra, anélkül, hogy Isten az Úr okozná azt elő? Nem. Isten az Úr semmit sem tesz, anélkül, hogy előzőleg nem tárná fel az ő tanács határozatát az ő szolgáinak, a profétáknak. Az oroszlán felüvöltött, kinek nem kellene félnie. Isten az Úr szólt, kinek ne kellene prófétaként szólnia. Látjuk tehát, hogy ez a két dolog milyen szorosan összefügg egymással. Egyrészt a rendreutasítás, majd az ígéret, hogy Isten semmit sem tesz anélkül, hogy előbb fel ne tárná az ő tanács határozatát az ő szolgáinak, a prófétáknak. És ugyanúgy, ahogy Isten már előre, vagy Mózes próféta által bejelentette Izrael pályafutását, és utólag a későbbi próféták által megvilágosította azt mondván, így és úgy fog történni, és úgy is történt. Ugyanúgy felhasználta Isten a prófétai szolgálatot ezekben az utolsó napokban, és mi ezt hálásan elismerjük, hogy megmutassa nekünk, hol tértünk el. Hogyan tértünk el? Hol nem cselekedtünk helyesen? Mindazt, amit megtettünk, azt voltak éppen Isten nem is kérte tőlünk. És amit ő kért tőlünk, azt ugye nem tettük meg. Nos, hogyan álljunk meg így ő vele szemben, vagy ő előtte? Azzal, amivel mi előhozakodunk, bizonyára egyáltalán nem adott semmi utasításokat előző eljárásainkra nézve, amint Izrael népéről is hallottuk. És Isten mégis kegyelmesen ránk tekint. Egyet mondok nektek. Amíg Isten még beszél hozzánk, addig még nem mondott le rólunk. És amíg az emberek még hallják, amit ő mond, addig van reménység, és van kegyelem. Ha Isten már nem szól többé, és ha mi már nem hallgatunk rá, hanem tovább megyünk a szívünk csökönyösségében, és mindenki a saját útját tartja szem előtt, ahogy a próféta egy másik helyen mondja, és nem ismeri fel az Úr útját, akkor Isten haragja rajtunk marad. Mit tett az Úr az ő szolgálata végén? Valahol a Máté evangéliumában kell legyen megírva, hogy amikor beszélt, és akközben rájött, hogy az emberek egyszerűen nem akarnak hallgatni rá, semmi áron nem, akkor bejelentett, te, hogy mi fog rájuk lesújtani. És később valóban el is jött rájuk. Rájuk tört. A Máté evangéliumában kellene lennie, ahol ezeket a dolgokat kijelentette, vagy talán itt, a Máté evangéliumának 23. fejezetében. Itt a 34. versben az van megírva. Eszétek, vegyétek figyelembe, imi prófétákat és bölcseket, és írástudókat küldök hozzátok. Ezek közül néhányat megöltök, és keresztre feszítettek, másokat pedig megostoroztok zsinagógáitokban, és üldözitek őket városról városra. Aztán a 37. vers. Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed a hozzád küldötteket, hányszor akartam magam köré gyűjtögetni a te gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit, a szárnyai alá gyűjti, de ti nem akartátok. Most már úgy lesz, hogy a ti házatok elhagyatottan visszamarad nektek. Mert azt mondom nektek, mostantól fogva nem láttok engem többé, amíg ki nem jelentitek, magasztalva legyen az, aki az Úr nevében jön. A ti házatok elhagyatottá válik. Ha hozzávesszük a többi szövegrészletet, azt mondta, amikor pedig látni fogjátok a pusztulás utálatosságát a szent helyen állni, akkor a népnek menekülnie kell, akkor el kellett onnét távolodniuk, mert eljött az ő megpróbáltatásuk, az ő gyötrődésük órája. És ő azt mondta, aki a háztetőn van, az le ne szálljon, hogy még bemenjen a házába a vagyonáért, hanem kerekedjen fel, és siessen el. Aki a mezőn van, ne térjen haza, hanem meneküljön, keresse a messzeséget, és meneküljön a júdeai hegyekbe. Mi történt? Mindaz, amit az Úr abban az időben cselekedett, a nép nagy része még csak figyelembe sem vette. Bemutatták ugyanaz ő égő áldozataikat és véres áldozataikat, de nem hallgattak az Úr szavára. Nem ismerték fel, amit Isten akkor cselekedett. Vajon ma másképp van ez? Mindenütt teltházas programok vannak. Minden evangélistának, minden gyülekezetnek, mindennek meg már évek óta meg van tervezve, és le van foglalva a teljes programja már évekre nézve. Ítélet nélkül Isten csak a saját programjában van benne, csak abban érdekelt. Isten nem érdeklik az emberi programok, a vállalkozások és bármi is, ami csak van. Isten csak egy dolog érdekli, és ez az, hogy először is próbára teszi az ő népét az ő bűneik miatt, hogy felismerjük, hogy ő egy igazi atya, aki nem hunyja be a szemét, hanem nyitva tartja, hogy megfenyítsen és megbüntessen, hogy igazságot szolgáltasson. Aki szeretek, mondta ő maga, azt megfenyítem és fegyelmezem. Isten helyre igazít. A mi szeretetünk minden bizonnyal nem volt megfelelő, legalábbis az enyém nem. Mindig az időre bíztam, mindig abban reménykedtem, hogy az idő majd csak magával hozza, elintézi. De az idő csak ront a helyzeten, semmi jót nem fog hozni. De Isten egy hűséges atya. És mert szeret minket, mert kiválasztott minket, ezért büntet minket, ezért fenyít is meg minket. Ha nem lenne semmi terve velünk, akkor ugye leintene minket, és nem vetne ránk még egy pillantást sem. És mi oda vesznénk. De hiszen Izrael népének már, népén már is láttuk. Éppen azért, mert Isten téged választott ki, és nem egy más népet a földön. Mert te hallottad az ő szavát az égből hozzád intézően, mert beszélt veled, mert kivezetett téged, mert hatalmasnak mutatkozott meg rajtad. Ezért próbára tesz téged a vétek és minden gonoszság miatt, és pedig hatalmas gyötrődése. És ebből áll a történet. Meglátjátok, ezekben a napokban mindenki szabadon újonkhat. Mindenki megmarad büntetetlenül. Mindenki szabadon távozhat, de az Úr népének szembe kell néznie Isten ítéletével, meg kell hajolnia, és alá kell vetnie magát Isten ítéletének. És ahogy a próféta mondja egy másik helyen, el akarom viselni az egy haragot. Azt ugyan tudjuk, hogy Isten irgalmas, de ne hagyatkozzunk azonnal erre, hanem előbb nézzünk szembe Isten ítéletével, hogy azután irgalmas lehessen. Vagy hallottatok-e már egy olyan ember megkegyelmezéséről, aki előzőleg nem lett volna elítélve? Ilyen nem létezik. És ez az a pont, amit talán nem értettünk, és nem fogtunk fel úgy egészen teljesen. Magunk előtt látjuk az irgalmas és jó Istent, és azt gondoljuk, hogy már is minden rendben van. De hogy ez a jó Isten egy szigorú, egy szent Isten, aki az ő szavához van kötve, aki annak idején azt mondta, azon a napon, amikor eszel belőle, halállal fogsz lakolni. Már nem tudott egy helyzeten változtatni. Kimondta, és a halál már is ott volt. Amikor Isten szava elhangzik az ő ajkáról, akkor az örökkévalóan fennáll, és örökké érvényes. Egyrészt jó nekünk, hogy ismerjük, Istenre támaszkodhatunk, de mindkettő bekövetkezik. Amint tudjátok, az Ószövetségben volt 12 áldással kapcsolatos ígéret, és 12 átokkal kapcsolatos ígéret, amivel Isten szembesítette Mózest és Izrael népét. Amennyiben ezt és amazt teszitek, és így tovább, egy pillanat alatt ki tudnám nyitni. Csak már nem szeretnék egy másik témába belemenni. De Isten mindkettőt kijelentette, az átkot és az áldást, az életet és a halált, az engedelmességet és az engedetlenséget. Isten mindkettőt előterjesztette az ő népének, és azt mondta, ti választhattok. Mi hiszünk a predestinációban, az eleve elrendeltetésben, de nem egy előzetes elítélésben. Isten szabad akaratot, szabad választást adott az embereknek. Éppen most fejeztük be az elmúlt napokban, tegnap és tegnap előtt lefordítottuk azt az egy prédikációt, ahol Branham testvér azt mondja, amikor ebben a kinyilatkoztatásban lett részesítve, te helyesen döntöttél, a helyes döntést hoztad létre, lett mondva neki a kijelentésben, ez a te személyes döntésed volt. Mi ez a döntés? Isten megismertette velünk az ő tervét az ő igény keresztül, de neked, magadnak kell meghoznod a döntést ő mellette, nem ő fogja meghozni helyetted, hiszen ő már meghozta az ő döntését. Isten akarata tehát az, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. De az embernek bele kell helyezni az ő saját akaratát Isten akaratába, és akkor beteljesedik az ígéret szava. Micsoda leckét, micsoda komoly ígét hallottunk ma este. És meg akarunk hajolni ezelőtt az íge alatt, és arra kérjük az Urat, hogy legyen kegyelmes hozzánk, és szóljon a legmélyebb belsőnkhöz, hogy eljuttasson minket arra szintre, ahova ő akar minket vinni. Ő azt mondta, és tudatosuljon előttetek az egész úton az, amit parancsolok nektek. Így akarok én a ti istenetek lenni. Hanem ezt a parancsolatot adtam nekik. Engedelmeskedjetek utasításaimnak, és így istenetek akarok lenni. És ti az én népem lesztek, és tartsátok meg, és tudatosuljon előttetek az egész úton az, amit parancsolok nektek, hogy jól menjen dolgotok. De ők nem engedelmeskedtek nekem, és nem hallgattak rám, hanem az ő gonosz szívük makacsága szerint, annak tanács határozata szerint jártak, hátat fordítottak nekem, és nem az arcukat fordították felém, hanem a hátukat. Az mégis tény és valóság, hogy aki saját szívének csökönyössége szerint jár, az elfordul Istentől, hátat fordít neki automatikusan Istennek. Csak aki Isten ígéje szerint jár, az jár Istennel, és láthatja meg az ő arcát. Akik elfordulnak tőlem, azoknak számolniuk kell azzal, hogy hátat fordítanak neki. Itt Jeremiás próféta tulajdonképpen nagyon-nagyon sokat mondott üdvtörténeti szempontból. A 6. fejezet 18. versében ez áll írva, vagy talán először is a 16. verset. Így szólt az Úr, álljatok meg az útak mellett, és nézzetek körül, és kutassátok fel a régi idők ösvényeit, amelyek az üdvösség útjai, és járjatok azután azokon, és így megnyugvást találtok lelketeknek. De ők így válaszoltak, nem, nem, mi nem akarunk azon járni. Álljatok meg, tudatosuljon előttetek, vizsgáljátok meg a régi útakat, nézzetek körül, és ismerjétek fel, hogy melyik az üdvösség útja. Az üdvösség napja felvirat számomra. Nem a szerencsétlenség, a kárhozat és a békétlenség útja, hanem az üdvösség, az áldás útja, Isten, hogy Isten velünk lehessen. Amely az üdvösség útja, és akkor járjatok is rajta, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Az üdvösség útjának felismerése nem elég. Egy út arra van, hogy járjunk rajta. Járjunk az üdvösség útján, és akkor nyugalmat találunk a lelkünknek. Üdvös állapotban van az az ember, aki megértette azt, amit a zsidókhoz írt levélben az Ószövetségből idézünk. Isten népe számára fenn van tartva a nyugalom. Mi bemehetünk Isten nyugalmába, de nem a magunk, hanem Isten útján, nem a mi magunk módján, hanem Isten módján, az ő szava szerinti módon, aki megmarad én bennem, és akiben megmaradnak az én beszédeim. Ez a feltétel. Járjátok a régi ösvényeket, kutassátok, és tekintsetek magatok körül, melyik az üdvösség útja. Én azt kívánom magamnak, nekünk, akik itt vagyunk, és mindazoknak, akik Isten népéhez tartoznak, hogy együtt járjuk az üdvösség útját Istennel, és járjunk is rajta. Mindannyian rájöttünk, és megállapítottuk, hogy mit eredményez, és nagy szívfájdalmat bármi is kapcsolódik hozzá, ha ez nem történik meg. Itt az van írva, de ők azt felelték, nem, nem, mi nem akarunk azon járni. Meg lehet, hogy ez nem hangos szavakkal történt, elég, ha a szívben, belsőleg ellenszegülő álláspontot foglal valaki. És mi lesz az eredménye? Akkor már minden késő. Ha itt tovább olvassátok, akkor őröket rendeltem ki fölött fölétek. Figyeljetek fel a harson a hangjára. De ők így válaszoltak. Nem, mi nem akarunk rá felfigyelni. Mi más tehetne akkor Isten? Ő elküldte az ő prófétáit korán, és későn ő megadta az utasításait, és megmondta nekik, hogy mit kell tenniük. Íme az üdvösség útja, járjatok rajta, és megnyugvást találtok lelketeknek. Ők pedig azt mondják, nem, mi ezt nem akarjuk. Ő őröket küld, akik Sion falain állnak, megfújják a trombitát, halljátok a hangot, elhalkul, nincs válasz. Az emberek tovább mennek, mintha a trombita meg sem szólalt volna soha. Akár tetszik, akár nem, a végén mégis a jelenések 10 hétre kell gondolnom, hanem az utolsó napokban, amikor a 7. angyal trombitálni fog. Lezárul Isten titokszata, ahogyan azt az ő szolgáinak, a prófétáknak tudtára adta. Ha már az elsőre nem hallgatnak, akkor hallgassanak legalább a másodikra. Ha pedig a másodikat sem hallgatják meg, akkor menjenek a pusztulásba. A saját döntésükön ki tud változtatni. Amikor Isten figyelmeztet és kér, és azt mondja, ez az üdvösség útja, járjatok rajta, kutassatok, keressetek, menjetek erre az útra, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Ők nem akarták. Akkor azt mondja másodjára, őrszemeket állítottam a falaitokra. Halljátok, figyeljetek fel a trombita hangjára. És ismét azt válaszolták, nem, mit akarunk mi a trombita hangjával? Azt fogjátok most mondani, hogy igen, ez tényleg lehetséges. Megtörténhetett volna, hogy a nép Isten népeként olyan brutális volt a szívében, és azt mondta, nem, mi nem akarunk azon járni. És megszólal a trombita, Isten összehívja őket, és beszélni akar velük, és azt mondja, nem, nem akarjuk hallani a trombita hangját. El tudjuk képzelni, hogy ez megtörténik Isten népe között? Aligha. És mit mondok én nektek? Ez ma is megtörténik folyamatosan Isten népe körében, ahogyan akkor is történt. És az emberek nem tudják, mit jelent mindez, mi történik most. Még meg sem hallgatták maguknak a harsona hangját ezekben a napokban, nemhogy megértették volna. Pál apostol pedig ezt ír a korintusiaknak. De ha a trombita csak egy érthetetlen hangot ad, ki fog felkészülni a harcra? De ha megvan adva egyértelműen és világosan a hangja, akkor készen kell állnunk arra, hogy felvegyük a szellemi csatát, és Istennel együtt haladjunk előre. Most pedig figyeljetek, a végére kell érnem. Az van itt írva a 18. versben, Jeremiás 6.18. Ezért figyeljetek, hallgassatok ti nemzetek, és jól figyeljte gyülekezet, hogy mi fog történni velük. Vedd tudomásul, te föld! Halld meg, most katasztrófát hozok erre a népre, a merényleteik jutalmát, mert az én szavaimra nem hallgat, és az én tanításomat, azokat visszautasították. Mit használ nekem a Sébából származó tömjén, és a távoli földről származó drága fűszernád? Nem is akarjuk tovább olvasni. A szavak olyan komolyak, és ami korunkra vonatkoznak, de olyan igazak. És Isten tudta, hogy mi jön, milyen napokat fogunk élni, és milyen lesz a vég. Az Úr az ajtó előtt áll, és kopogtat. Mint azok, akik meghallják őt, és kinyitják az ajtót, azokhoz belép, és megtartja velük a vacsorát. Az, ami Izraellel történt, nagyon szörnyű volt. De most még van egy második esélyük, még van egy lehetőségük. 2 is van nekik, és ezt gyakran mondtam már az imáimban, vagy abban, amit az Úrnak mondok, és tettem ezt a megjegyzést, amikor azt mondtam, Uram, a legtöbb embernek csak egy esélyt kaptak az életben, hogy téged szolgáljanak. Azt mondtam, Uram, az én esetemben kivételt teszel, nekem kettő van, hogy megfelelően szolgáljak neked. Izraelnek most van még egy esélye a végén, mert Isten így ígérte. Az országukba már visszatértek, és amikor a pogányok közül a teljes szám bemegy, Izrael teljes egészében megmenekül. De most a gyülekezetről van szó, hogy elcsendesedjünk, és hogy körülnézzünk magunk körül. Hogyan néznek ki a múlt ösvényei? Mi lett tanítva az apostolok idejében? Hogyan jártak el? Hogyan történt az ígehirdetés? Hogyan néznek ki az isteni útak az ő népe között? Meg kell állnunk, körül kell néznünk, hogy felismerjük, mit akar Isten egyáltalán, és ne a saját útunkat járjuk tovább. És ha ez még nem elég, akkor azt mondja, őrállókat állítottam. Legalább a trombita szóra, annak harsogására figyeljetek fel, ismerjétek fel komolyan. Amikor megszólal a trombita, nem olvastuk a Álmósznál, megszólal-e a trombita anélkül, hogy bármi történne? Ha megszólal a harsona, itt van a 6. versben. Megfújják-e a trombitát egy városba, anélkül, hogy a nép megijedne? És most az egész országban és az egész világon fújva van a trombita, és az emberek mégis a maguk módján játszanak. A saját dallamukra énekelnek és játszanak, és nem szállnak be az isteni programba, és még nem is törődnek vele. Legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, mert ez az Isten utolsó beszéde, amit meg kell hallanunk, hogy a trombita hangja tiszta, egyértelmű, és ahogy intézve lett hozzánk, megfújják a trombitát anélkül, hogy megijednének az emberek. Most úgy van, hogy a trombita megszólalt, megharsant, de az emberek egyáltalán nem ijedtek meg. Ugyanolyan magabiztosak, mint Izrael volt. Ó, bárcsak ez a lecke az én szívemhez, a tiedhez, és mindenki más szívéhez is eljutna. Bár csak olyan komolysággal állhatnánk Isten szín el, és mondhatnánk, Uram, mutasd meg nekem a te útadat, azt az ősi útat, amelyről Ézsás próféta írt már a 35. fejezetben. Létezik egy út, a megváltottak főútja. Egy tisztátalan ember sem járhat rajta, és egy bolond nem tévedhet le róla. A mi Istenünk egy dicsőséges Isten. Hála legyen neki a ma esti ígéért. Köszönjük neki, hogy még mindig beszél. Ez tény és valóság, és ha úgy van, hogy Isten bíráskodva szól hozzánk, hadd tegye meg, de hadd szóljon. Ne mondjon le rólunk, és ne adjon fel bennünket, és ne hagyjon elmenni, hanem beszéljen hozzánk. És az ő segítségével készek leszünk odafigyelni, képesek leszünk odafigyelni. Ne történjen meg velünk, hogy beteljesedjen rajtunk az, amit meg van írva, mert nem hallgattak az én szavaimra, és az én utasításaimra nem vették figyelembe, hanem visszautasították azokat. Félretehetjük minden saját utasításainkat és a mi szavainkat. Ez az az idő, amelyben Isten beszél, amelyben Isten munkálkodik. Minden hagyományosnak, minden réginek, minden sajátosnak távoznia kell, hogy Isten valami újat tehessen az ő szavai szerint. Neki az élő Istennek térjen a dicséret és a tisztelet, a dicsőség, az imádat, az örökkévalóságtól az örökkévalóságig. Ő beszél, és mi meghalltuk a trombita szavát, és szeretnénk meghallgatni azt a bejelentést, amely ezt a trombita szót követi. A trombita harsan, és amikor a hang elhalkul, és az emberek összegyűlnek, akkor következik a bejelentés, az ismertetés. És azt hiszem, hogy rájöttünk, hogy miről van szó ezekben a napokban. Felfigyeltünk a trombita szóra, és meg is ijedtünk. Szembenézünk az Úrral, és meghallgatjuk, hogy mit akar mondani nekünk. Magasztalva legyen az ő csodálatos és szent neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Tudjuk, hogy a te szavad megmarad örökké valóságig. Akár az Ó, akár az Új Szövetségben olvassuk, Uram, te kezdettől fogva szóltál, és szólsz mind a mai napig. Hűséges Istenem, neked megvolt a célod a népeddel, Izraellel, és megvan a célod velünk is ezekben a napokban. Te olyan csodálatos módon szóltál, Uram, ajándékozz meg minket, kegyelemmel, ó Istenem, hogy ne utasítsuk el, hogy ne lázadjunk fel, hogy ne utasítsunk el a te szavadat. Ne vessük meg, hanem tartsuk meg a te parancsolataidat, és a te szavaidat szentül, és tudjuk, hogy mindenben hűséges vagy a te szavadhoz. A te szent és dicsőséges nevedre térjen ma este a tisztelet, Uram, te jelen vagy a te ígéd által, szóltál hozzánk, Uram. Te itt vagy, vagy ott vagy, ahol a te szavad van, Uram, dicsőség legyen neked, és te szóltál ma este. Valóban elmondhatjuk, hogy te szóltál. Ó, Uram, ki ne halana, ki ne figyelne fel? Ki akar még fellázadni, Uram? Ki akar ellenszegülő lenni, azt te ellened lázad, Uram? Fogadj el minket, Uram, annak, amilyenek vagyunk. Vegyél el rólunk mindent, ami nem tetszik neked, Uram, az én életemből, mindannyiunk életéből, Uram, és csinálj, formálj belőlünk valamit, Uram, a te szándékod szerint, a te terved szerint. Imádunk téged, Uram. Köszönetet mondunk neked mélységesen, Uram, hogy még mindig szólsz hozzánk, Uram. Nem úgy, ahogy mi akarjuk, hanem komolyan, Uram, ahogyan a próféták által szóltál a te népedhez, Uram. Akkoriban azt mondták, nem akarunk hallgatni, a magunk útját akarunk járni. Uram, mi azt akarjuk mondani, hogy halani akarunk rád, Uram, és nem a saját útunkat akarjuk járni. Ajándékozz meg mindannyiunkat kegyelemmel, imádunk téged, és köszönjük a te jelenlétedet. Ó, Jézus, fogadd el a tiszteletet, fogadd el a dicséretet, a magasztalást, a köszönetet, Uram, mindannyiunk szívéből és szánkból, Uram. Uram, ne mondjuk, hogy túl kemény volt a hozzánk intézett szó, túl erős volt, de tudjuk, hogy a te szavad szellem és élet, Uram. És mint egy kétélű kard, áthatol, Uram, át kell hatolnia. Uram, hála legyen neked, érte. Dicsőség, tisztelet és imádat. Uram, még egyszer köszönjük neked, és kérünk téged, hogy légy velünk most is, amikor elválunk egymástól. Uram, áldj meg minket, és hozz össze minket holnap újra a te áldásodban, hogy újra halljuk a te ígédet, és felfigyeljünk rá, megszívleljük, higgyünk benne, Uram, és magunkévá tegyük. Nem tudjuk, hogy meddig még, Uram, de te hatalmas módon szóltál a te szolgád és prófétád által, és ma is szólsz, Uram. Köszönjük neked a Jézus nevében. Halleluja! Amen.